Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a beszélgetést felvételről hallják. Pénteken 14:30-kor rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm, hogy itt lehetek. Jó napot kívánok.
Terhel Magyarországra bármilyen kötelezettséget az a dokumentum, amit az uniós csúcson 26 tagország elfogadott, de Magyarország vétózott?
Ugye, hogyha nincsen egyhangúság, nincsen egyetértés, akkor nincsen határozat sem. Tehát nagyon fontos az Európai Uniós döntéshozatali mechanizmus tekintetében talán kicsit beleásni magunkat a részletekbe. Ugyanis nem az történik, hogy van egy döntés, amihez vagy csatlakozik valaki, vagy nem, hanem döntés csak akkor van, hogyha van 27 országnak egybehangzó akarata. Ha nincsen a 27 országnak egybehangzó akarata, akár csak amiatt, mert mondjuk egy ország nem ért egyet egy bizonyos kérdés, akkor egyszerűen nincs döntés. Nincs határozat. Tehát az lehet, hogy 26 ország elfogad egy közös nyilatkozatot, vagy van közös véleménye, de az Európai Uniónak nem lehet olyan határozata, az egyhangúságot igénylő területeken természetesen, ahol nem mindenkinek az egyetértése adott. Úgyhogy nincsen semmilyen EU-s határozat, amit Magyarország támogatás vagy ellenkezése ellenére hoztak volna létre, ezért nem is terhel abból minket semmifajta kötelezettség. Az más kérdés, hogy 26-an tegnap a háború folytatása mellett foglaltak állást, ez kétségtelen. Ez nagyjából tudható volt előre, ha más nem abból a határozat tervezetből, amit megküldtek az ülés előtt, amelynek nyomán aztán a miniszterelnök jelezte is az Európai Tanács elnökének, hogy nem érdemes Ukrajna jövője, vagy az Ukrajnában zajló háború jövője vonatkozásában közös határozati javaslatot már csak szövegezni sem, mert az a stratégiai különbség, hogy 26 ország azt gondolja, hogy a háborút folytatni kell, meg azt gondoljuk, hogy Donald Trump békeerőfeszítéseit kell támogatni, e között kommunikációs, meg szövegezési áthidalás nincsen. Ezért is volt fontos, előre leszögezzük, hogy ilyen határozatot még csak ne is tervezzenek.
Az Európai Unió bármely szervezete számára az a dokumentum, amelyről most beszélünk, ez bármilyen feladatot akkor előír, vagy nem ír elő?
Ugye, még egyszer mondom, hogy ha olyan területen születik, vagy zajlik döntéshozatali folyamat, ahol egyhangúságra van szükség a döntés meghozatalához, és nincsen egybehangzó akarat a 27 országnak, ott nem tud lenni döntés, ebből fogadóan nem tud következni feladat sem.
Akkor ez egy politikai nyilatkozatként.
Amit 26 ország adott ki a közös véleményeként. Ugye volt egy másik határozat viszont, most volt egy határozat, ami pedig arról szólt, hogy az európai védelmi ipari kapacitásokat növelni kell. Hogy Európának fejlesztenie kell a hadiparát, hogy Európának erősebbnek kell lennie. Erről ugye született egy közös határozat, egy döntés, ami az mind a 27 ország adta a nevét és a támogatását, abból nyilvánvalóan van feladat.
Ugye a feladatot nem adó első politikai nyilatkozatban az Európai Unió 26 tagállama azt állítja, hogy a békét erő által lehet létrehozni, ehhez Ukrajnát a tárgyalás előtt, alatt és után a lehető legerősebb helyzetbe kell hozni katonailag is. Az elvet vitatják, vagy azt állítják, hogy emögött nincsen valóság, mert az Uniónak nincs lehetősége ilyen helyzetbe hozni Ukrajnát?
Két dolgot szeretnénk mondani. Először is a békét nem erővel, hanem tárgyalásokkal lehet elérni. Mi 3 éve mondjuk ezt, hogy a békéhez tárgyalások kellenek. És 3 éven keresztül az Európai Unió, vagy az európai országok, vagy Brüsszel képtelenek voltak arra, hogy egy ilyen helyzetet előállítsanak. Donald Trump, miután elnök lett, ő elő tudta állítani ezt a helyzetet, hiszen az amerikai-orosz tárgyalások jelentik az egyetlen reális sanszot arra, hogy ez a háború Ukrajnában minél előbb le tudjon zárulni. Nincs más út, nincs más mód, ezt már 3 éve mondjuk. Másik, hogy Ukrajnát erős pozícióba hozzuk. Hát nézze, 3 éven keresztül a komplett nyugati világ, amelyet az Egyesült Államok vezetett, euró 100 milliárdokat és fegyverhegyeket tolt Ukrajnába. Euró 100 milliárdokat és fegyverhegyeket. Ezt képest a frontvonal folyamatosan nyugat felé tolódik. Nem Ukrajna tartja elfoglalva Oroszország jelentős részét, hanem Oroszország foglalta el Ukrajna egy részét.
Egy Csongrád megyényi terület. három év alatt, ahhoz képest, hogy egy egyhetes villámháborút terveztek. A nézőpont kérdése is, hogy ki milyen sikert ért el.
Minden nézőpont kérdése, de a helyzet az, hogy ma Ukrajna területének egy bizonyos százalékát Oroszország megszállása alatt tartja, és nem fordítva, és minden nap Oroszország hadserege halad valamennyit előre, hogy ez sok vagy kevés. Én azt gondolom, hogy ha az embernek a saját hazájáról van szó, akkor egy méter is sok, amit elvesznek. A támadó fejével meg most én nem gondolkodnék, mert nem az én dolgom. Tehát a lényeg az, hogy három éven keresztül euró 100 milliárdok, három éven keresztül fegyverhegyek, és nem sikerült a harctéren Ukrajna számára kedvező helyzetet előállítani. Ez a minimum, szerintem meg tudunk állapodni, hogy igaz. Na most ehhez képest az Egyesült Államok most kiszállt, az Európai Unió versenyképessége nagyon mélyen van, az Európai Unió finanszírozási lehetőségei nagyon csekélyek, az Európai Unió országainak jelentős része kitárulkozott teljes egészében és kitározott, amikor a fegyverszállításokról van szó. Tehát innentől kezdve én pontosan látom, hogy logikailag hogy állna elő az, hogy egy eddigi nyugati összefogásnál sokkal gyengébb összefogás hogyan tudná valami olyanhoz segíteni Ukrajnát, amit három éven keresztül egy sokkal erősebb összefogásnak sem sikerült.
Milyen állapotú Ukrajna érdeke Európának és Magyarországnak? Ilyen távlati tervekben gondolkodnak-e?
Nézd, egy békés Ukrajna az érdekünk természetesen, hiszen azért most már három éve élünk a háború árnyékában, három éve szembesülünk a háború következményeivel nap mint nap, három éve, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre, az elmúlt három évben szembesülnünk kellett rekord inflációval, szembesülnünk kellett rekordáremelkedésekkel, szembesülnünk kellett rekordenergiárakkal, rekordélelmiszerárakkal, mind a háború és a szankciók miatt. Úgyhogy ha van olyan ország, aminek az az érdeke, hogy Ukrajna végre békés legyen, az éppen mi vagyunk.
Spekulálnak azon, hogy mennyi lehet tartós egy ilyen béke, hogy nem csak arra szolgál-e, hogy a támadó fél erőt gyűjtsön, és a tűzszünetet újra egy háborúvá alakítsa?
Hát nézd, én most nem akarok semmilyen idegen szemüvegen keresztül ránézni erre a dologra, tehát amit most mondani fogok, az pusztán logikai szempontból, és nem beleélve magamat egy másik szereplő helyzetébe mondom, de miért is lenne érdeke annak ilyen álcaszerű megállítás, a képen halad előre. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikaiaknak van igaza, tárgyalni kell egy olyan tűzszünetről, amely aztán tartós tud lenni, és egy béke alapját tudja képezni. Szerintem senkinek sincs olyan szándéka, hogy legyen tűzszünet, aztán az alatt valamit lehessen kavarni, és aztán újraindítani ezt az egészet. Én nem látom, hogy bármelyik szereplő ezzel a szándékkal bírna. Én egy dolgot látok, hogy két szándék van. Van egy békére vonatkozó szándék, meg egy háború folytatására vonatkozó szándék. És a háború folytatására vonatkozó szándékával Brüsszel és Kijev magára maradt, magukra maradtak, hiszen ma már az egész világ élén annak első számú szuperhatalmával, az Egyesült Államokkal békét akar. Maradt Brüsszel, meg Kijev, akik a háborút folytatni akarják. Mi meg ebből nem igazán kérünk.
Mi lenne annak a szerkezete, hogy ki garantálja a tűzszünet után a békét Ukrajnában? Az amerikaiakról nem úgy látszik, hogy oda katonákat akarnának küldeni. Nekünk meg nincs.
Én azt gondolom, hogy egy amerikai-orosz megállapodásnál biztosabb és stabilabb garanciát jelenleg a világ nem tud előállítani. Tehát ha az amerikaiak és az oroszok megállapodnak, az tud lenni egy olyan garancia, amely a hosszú távú béke alapját tudja képezni, és ez szerintem nekünk közép-európaiaknak hosszasan nem is kell még magunk előtt sem érvelni emiatt, mert mi, akik itt élünk Európának a szívében, pontosan tudjuk, hogy 40 esztendőn keresztül egy rossz amerikai-orosz kapcsolatrendszernek a rosszabbik végén voltunk. És mi pontosan tudjuk, hogyha az amerikaiak meg az oroszok meg tudnak állapodni valami normális együttműködésben, az nekünk jó. Ha nem tudnak megállapodni, az nekünk rossz. Ezért is szorítunk azért, hogy egy orosz-amerikai megállapodás az ne csak a háború végére, vagy háború befejezésére vonatkozzon, hanem legyen egy sokkal szélesebb körű megállapodás, amely egy széles körű amerikai orosz kapcsolatrendszert, vagy annak szabályait, vagy keretrendszerét tudja lefektetni.
Arról van valamilyen elképzelése a magyar kormánynak, vagy az uniónak, hogy a 26-ok miből akarják finanszírozni azt a hozzájárulást, amit ebben a nem határozatban, hanem állásfoglalásban megígértek?
Azért se tudom önnek megmondani, mert valami elképesztő mennyiségű pénzről van szó, valami olyan mennyiségű pénzről, ami teljesen valószerűtlen összeg. Mert gondolj csak bele, itt négy tételt kell valahogy összeadni. Ugye először is számba kell venni az 1 milliós ukrán hadsereg fenntartásának, létrehozásának és fenntartásának költségeit. Nyilvánvalóan nem Ukrajna fogja fenntartani ezt a hadseregét, mert nem tudja, miből tartaná föl, tehát nyilván majd az európaiaknak kéne fenntartani. Ez az első költség. Egy 1 milliós hadsereg fenntartása, az szerintem felbecsülhetetlen költség jelenleg. Második, az ukrán állam működtetése. Hát nyilván, hogy az ukrán állam működésképtelen. Finanszírozási szempontból végképp. Tehát, ha Európa vállalni akarja az ukrán állam működtetését, az már a második sor a kiadások tekintetében. Az ott van a harmadik, hogy azért a magunk versenyképességére is valamit most már figyelni kellene. Az Európai Unió versenyképessége, gazdasági versenyképessége, hát a béka hát is mondjam, hátsó fele alatt van jelenleg, tehát itt nagyon komoly források lennének szükségesek arra, hogy az európai gazdaság motorjait be lehessen rúgni. És ott van a negyedik pont, az, hogy egyesek most ugye azon dolgoznak, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozását felgyorsítsák, hát az elképesztő mennyiségű pénzbe kerülne, látván a Ukrajna jelenleg állapotát. Tehát ukrán hadsereg fenntartása, az ukrán állam működtetése, uniós tagság és uniós versenyképesség fejlesztése, ezt a négy tételt összeadom, az egy valószerűtlen összeg. És azért ne felejtsük el, hogy a Európa valaha volt legjobb formájában sem tudta volna ezt a négyet így együtt kigazdálkodni. Most Európa történetének valaha volt legrosszabb gazdasági állapotában, Európai Unió legrosszabb gazdasági állapotában, a legrosszabb formájában van. Hogy tudná a négyből akár egyet is kigazdálkodni?
Hitelt nem vehet föl? Valakinek a garanciájával, valakinek a terhére?
Igen, de most akkor kezdjük, hogy akkor az Európai Unió az egy hitelunió legyen-e. Azért ez egy szerintem annál mélyebb kérdés, mint hogy ezt ilyen technikai szintre süllyesszük le. Hát eddig az Európai Unió vonatkozásában nem vitatta meg senki azt a kérdést, hogy itt egy hitelunióvá alakuljunk-e át, vagy sem.
De mert ha átalakulunk nem ez volt a cél. Unióvá, akkor az egy szupranacionális Európa.
Hát az egy újabb lépés abban az irányban, nem is kicsi. Nem is kicsi.
Akkor ezt mindenképpen ellenezni.
Hát ez egy nagyon-nagyon durván fontos stratégiai kérdés, mert az Európai Unió jövője szempontjából még bőven a háború előtt, ugye, akkor is komoly feszültségekre okot adó viták zajlottak, hogy ez legyen egy föderális szuperállam, vagy legyen 27 erős tagország kölcsönös előnyökre épülő integrációja. Mi ugye a második álláspontot képviseljük, de vannak, akik az elsőt képviselik, és itt van egy nagy összeütközés. Ugye a britek kilépése után ez a vita kicsit egyensúlytalanná, vagy kiegyensúlyozatlanná vált, az utóbbi időben meg még inkább azzá alakult. Szóval azért az, hogy az Európai Unió egy föderális szuperállam, vagy egy 27 erős tagállam integrációja irányába menjen tovább, azért ez sokkal mélyebb kérdés annál, mint hogy most akkor felvegyünk-e hitelt Ukrajna megsegítésére, vagy sem.
A második kérdésben az európai védelmi képesség ügyében ott egyetértés volt. Ebben milyen feladatai lesznek az Európai Uniónak, meg a tagállamoknak?
Hát inkább azt mondom, hogy nagy vonalakban van egyetértés, a célok köré egyetértés építhető, de azért nagyon-nagyon sok részletkérdés van, amit meg kell vitatni. Én alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt évek nehéz periódusai azt bizonyították, hogy a nemzeti alapon vagy kormányközi együttműködés alapján végrehajtott akciók sokkal sikeresebbek voltak, mint a Brüsszelből vezényelt közös intézményi akciók. Gondoljunk csak bele mondjuk a COVID elleni védekezésre, migrációval szembeni védekezésre, gazdasági válsággal kapcsolatos intézkedés, vagy tagállami, meg kormányközi szinten ez mindig jobban működött az elmúlt időszakban. És amikor arról döntünk majd, hogy akkor a közös ilyen védelmi törekvéseknek a pontos technikai végrehajtása milyen lebontásban kerüljön sorra, akkor a tapasztalatoktól nem szabad elvonatkoztatni.
Foglalkoznak-e például azzal a francia javaslattal, hogy ki kellene, vagy lehetne terjeszteni a francia atomütőerő védőernyőjét több európai ország fölé, és Emmanuel Macron vezérkari főnökökkel tárgyal és kéri ilyen terveket, és még határidőt is szab?
Igen, ez is hát azért egy olyan kérdés, amit nyilvánvalóan nem egy kétszer, mondjuk 25 perces rádióműsor keretei között tudunk elvinni a megoldásig. Inkább én azt mondanám önnek, hogy hogy azért is béke kell, mert az Ukrajnában zajló háború hozta el azt a teljesen tolerálhatatlan helyzetet, hogy a nukleáris kapacitásokra való hivatkozás egy időben gyakorlatilag teljesen szégyentelenül és nyíltan zajlottan, emlékszik rá, volt a háborúnak egy ilyen szakasz, amikor...
Medvegyev rendszeresen azt mondta, hogy vannak ám atomfegyvereink is.
Amikor rendszeres hivatkozás volt nukleáris kapacitásokra. Most azért ezt a fajta, hogy is mondjam, világrendszer kialakulását talán senki nem venné örömmel. Tehát én nagyon óvatos lennék minden nukleáris arzenálokat illető kérdésre megvitatásában.
Az, hogy a NATO-nak mi lesz a további szerepe, ez a magyar kormány számára most világos? Donald Trump elég világosan fogalmaz, nem védelek meg benneteket, ha nem fizettek.
Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a NATO-nak annak kell lennie, amire megalapították. Ugye, mire alapították meg a NATO-t? Arra, hogy a világ legerősebb védelmi szövetsége legyen. Nem a világ legerősebb támadási szövetsége, hanem a világ legerősebb védelmi szövetsége. És mihez ragaszkodunk? Mihez ragaszkodunk. És ezért is ragaszkodunk ahhoz, hogy nem jöhet létre NATO-orosz konfliktus. Ragaszkodunk ahhoz, hogy mivel a NATO-t senki nem támadta meg, ezért a NATO nem is válhat a részesévé semmilyen rajta kívülálló háborúnak. Ezek szerintem nagyon fontos szempontok. Ugye itt van egy nagy vita arról, hogy például a NATO-ban majd a védelmi költségek, vagy védelmi költségvetések, ugye hogyan fognak alakulni. Ugye 2014, ha jól emlékszem, akkor született a Velszi elköteleződés, most már 11 esztendeje, amikor is megfogadták a tagállamok, hogy a GDP-jük 2%-át azt majd védelmi feladatokra fordítják.
És senki nem csinálta meg.
Hát pontosabban a mai napra elértük azt, hogy még mindig van egy negyede a tagállamoknak, akik nem tudták megoldani a 2%-os vállalást.
De a lengyelek már 5-nél tartanak.
Hát van, aki ezt jóval túlhaladta, természetesen vannak olyan, hogy is mondjam, földrajzi és történelmi okok, ami miatt egyesek ezt meghaladták, de még egyszer mondom, a 2%-ot 8 tagállam még mindig nem ért el. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lépünk majd tovább innen, meg hogy ki milyen részt vállal, meg ki milyen terhet visel, azért azt mégiscsak, vagyis mondjam, azt arra kell tenni, hogy az hogy lehet, hogy 10 esztendő alatt egy közös vállalást nagy és erős országok, nem a kis országok nem teljesítik, a nagy és erős országok 10 év alatt ezt a vállalást nem tudták végrehajtani. Valaki megközelíteni se tudta, de végrehajtani meg aztán pláne.
De ez nem egy jelentős előrelépés, hogy már a főtitkár Mark Rutte is azt mondja, hogy ez teljesen logikus dolog, hogy emelni kell a védelmi költségvetést, hogyha labdába akarunk rúgni bármilyen támadás esetén. Tehát ma már nem nagyon vitatja senki.
Hát igen, csak a kérdés az, hogy a szavak meg a tettek azok egybeérnek-e. Azért Európa ebben az elmúlt időszakban nem arról volt híres, hogy a szavai és tettei szinkronba kerültek volna egymással. És én ezért értem meg Donald Trump álláspontját, ezért értem meg az, hogy néha bosszus ezen kérdések miatt, mert bizony Európában az elmúlt időszakban szavak és tettek nem mindig álltak szinkronban egymással.
De mi például képesek volnánk megcsinálni egy elvárt 5%-ot? Vagy ránk nem úgy vonatkozik, vagy ez inkább a nagyokra vonatkozik? Szóval van valami szelektivitás ebben?
Nem hiszem, mert a 2%-ban sem volt szelektivitás. Én emlékszem arra a vitára, amikor Donald Trump az első elnöki ciklusában először vett részt NATO csúcs találkozón, és miután lement a megszokott forgatókönyv szerint az álláspontok felolvasása és a főtitkár kis ilyen lezárta az ülést, akkor mondta az amerikai elnök, hogy jó, de most akkor foglalkozzunk fontos, olyan fontos valódi kérdésekkel, mint például a védelmi költségvetési arányok. És akkor ott szint kellett vallania mindenkinek, hogy hogyan gondolja a Velszi elkötelezettségek teljesítését, vagy nem teljesítését. És ott volt olyan kormányfő, aki azzal próbált érvelni, hogy de nála a gazdasági növekedés olyan nagy volt, hogy hiába költ többet az arányában kevesebb, hogy ezek az érvek annyira nem ültek. Tehát a 2% az 2% gazdasági teljesítmény mértékétől, országnagyságtól, hadseregnagyságtól, lakosságszámtól független, a 2% az 2%. És ugye Magyarország ezt tudja hozni, sőt nem is, hogy ezt tudjuk hozni, hanem van egy másik vállalás is. Ugye a 2% mellett a NATO-ban előírták azt, hogy 20%-át a védelmi költségvetésnek fejlesztésre, új eszközökre kell költeni. Magyarország ebben a mutatóban a második helyen áll. A lengyelek az elsők, Magyarország egy 40% fölötti aránya, tehát a védelmi költségvetésünknek kis ilyen a fele új eszközök. kerül elköltésre, vagy modernizálásra, ebben mi második helyen állunk a NATO-ban. Tehát ha valakinek magyarázkodnia kell, az nem mi vagyunk.
Tudjuk majd az ötöt is hozni?
Ja, ugye, hogy a Skifi megvitatásában annyira nem szívesen veszek részt.
De Donald Trump nem nagyon Skifiről beszél, igen, általában ugye, amit mond, az úgy is szokott lenni.
Ez kétségtelen, de mivel a NATO-ban egyelőre közös döntés erre vonatkozólag még nincsen, és mivel ezért aztán ilyen típusú gondolkodást még nem folytattunk hosszasan és megalapozottan, ezért erre most itt önnek felelőssége nem tudok mit mondani, egyet tudok mondani. Amire most van közös döntés, azt mi teljesítettük, hogy a jövőben milyen közös döntések lesznek, ismerve az amerikai elnök álláspontját és tiszteletben is tartva, látván a NATO főtitkár véleményét is, de hogy milyen döntések, közös döntések fognak ebből fakadni, azt nem tudom megmondani. Ha kiderül, hogy milyen közös döntések fakadnak ebből, akkor felelősséggel majd meg lehet válaszolni azt a kérdést, hogy abból a közös döntésből adódó feladatainkat hogyan és milyen módon tudjuk elvégezni.
De a NATO az önismeretei szerint egy olyan szervezet, ahol azért lehet másfele is gondolkodni, mint annak a legnagyobb erejét adó Amerikai Egyesült Államok elnöke gondolkodik?
Hát az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke mit gondol, az alapvetően meghatározza a NATO működését, természetes, nem is kérdés.
De akkor előbb-utóbb el fogunk jutni a védelmi költségvetéseknek az amerikaiak által elvárt szintjeig.
Ezt én most nem tudom önnek megmondani, főleg az, hogy a többiek el fognak-e jutni, hogy mi hova jutunk, hiszen minden egyes évben ugye új költségvetési tervezés van. Nyilvánvalóan még egyszerűen úgy fogjuk tervezni majd a költségvetésünket, hogy a közösen megállapított felelősségnek eleget tudjunk tenni.
Abból milyen helyzet, vagy milyen előny származik, hogy Magyarország közismerten jó viszonyt ápol az Amerikai Egyesült Államok, az Orosz Föderáció, meg Kína elnökével?
Hát egy, például nincsen rajtunk most már semmifajta politikai elvárásokra irányuló nyomásgyakorlás az Egyesült Államokból. Biztonságban van és megfizethető áron van az energiaellátásunk, és a legmodernebb keleti beruházások ide érkeznek Magyarországra, amikor európai helyszínt keresnek magunknak. Szerintem ez nem olyan rossz kombináció egy 10 milliós szárazföld által körülzált közepes méretű közép-európai ország.
Igazodni sem kell, kitalálni mondjuk az amerikaiak gondolatát, ha már nyomást nem is ér felőlük Magyarországot?
Ugye... Az elmúlt 4 esztendőben volt rajtunk egy óriási nyomás amerikai irányból, ami arra vonatkozott, hogy csináljuk azt, amit ők mondanak. Gondolkozunk úgy, ahogy ők gondolkoznak, és adjuk fel a nemzeti érdekeinket. Ilyen nyomás más irányból nem volt rajtunk. Kelet irányból nem, Brüsszelből is volt, meg az van is, de mi ezeknek a nyomásoknak, vagy ennek a nyomás gyakorlás sorozatnak mindvégig ellenálltunk, és ellen is fogunk állni. És nem azért, mert jó ellenállni, hanem azért, mert az nem egyezik a nemzeti érdekeinkkel, amit akarnak tőlünk. Tehát mi soha nem más szemüvegén keresztül nézzük magunkat, meg a mi dolgainkat. Mi soha nem más elvárásainak megfelelően, vagy elvárás alapján hozzuk a döntéseinket, hanem úgy, hogy azt a nemzeti érdekünk diktálja. Ezért ugye teljesen értelmetlen a mi esetünkben felvetni azt, hogy orosz párti, amerikai párti, kínai párti, nem tudom milyen párti vagyunk-e, mert mi magyar pártiak vagyunk. És hogyha valakivel egybeesik az érdekünk, annak örülünk, ha valakivel nem esik egybe, azt meg tiszteletben tartjuk és próbáljuk a sajátjainkat, a saját érdekünket érvényesíteni. Ugye most az amerikai kormányzattal van egy teljes mértékű érdek egybeesés a számunkra legfontosabb ügyekben, hiszen békét akar az amerikai elnök is, és mi is, meg akarja állítani az illegális migrációt az amerikai elnök, és mi is. Az amerikai elnök le akar számolni a woke ideológiával, amit szeretnénk mi is. Az amerikai elnök szembeszegült a liberális mainstream globális vélemény diktatúrájával, amit ez mi szívesen csatlakozunk. Vele együtt az amerikai elnök a józan ész talaján áll, mint ahogy mi is. Az amerikai elnök nem ad teret az agresszív gender propagandának, mint ahogy mi sem. Tehát itt van egy teljes egybeesés, és ennek örülünk, mert hogyha egy közepes méretű szárazföld által körülzárt, majdnem 10 milliós közép-európai ország és a világ első számú szuperhatalmának vezetője hasonlóképpen közelíti meg a világ nagy dolgaival fakadó kihívásokat, az jó.
Nem csak Amerikában volt változás, hanem Németországban is. Ezt látják már, hogy az új német kormánnyal miben kell mindenképpen valamilyen egyességre jutni?
Először is nem tudjuk, hogy milyen kormány lesz Németországban. Ezt látjuk, hogy a kereszténydemokrata párt megnyerte a választást. azt látjuk, hogy a Szociáldemokrata párt egy mélypontot jelentő eredménnyel be tudott jönni még éppen dobogósként. Azt látjuk, hogy a második helyen végzett pártot ki akarják zárni a kormányzásból. A zöldek jól láthatóan jobban szeretnének inkább kormányon lenni, mint ellenzékben. Úgyhogy persze azt is értjük és látjuk, hogy van egy kereszténydemokrata, a szociáldemokrata szándék a közös kormányzása. Meglátjuk, hogy mi jön majd ki ebből, meglátjuk a személy összetételt, meglátjuk a leendő német kormánynak a programját, az irányvonalait, és majd akkor eldöntjük, hogy mi az, amiben tudunk, vagy mi az, amiben éppen nem tudunk együttműködni.
Megverjek a kormányprogramot, és megnézik, hogy mi van benne, és utána derül ki?
Hát miután a kérdés úgy szólt, hogy az új német kormánnyal milyen lesz az együttműködés, ezt akkor tudom megmondani, hogy lesz új német kormány.
Az amerikai külügyminiszterrel is tárgyalt a végleges nagykövetről, egyeztettek már?
Hát nem kell egyeztetni, mert az ő nagykövetük lesz nálunk, tehát mint ahogy mi sem egyeztetünk velük, hogy mi kit küldünk, nyilván ők sem egyeztetnek, hogy ők kit küldenek. Egyelőre új nagykövet nem jön, viszont megismerkedtem ott helyben az új budapesti ügyvivővel, hiszen ügyvivőt cserélnek mindaddig, amíg az új nagykövet meg nem lesz, egy új ügyvivő vezeti a budapesti nagykövetséget.
Tehát ő nem az, aki itt volt, és második sorban szolgált, hanem
nem,
teljesen
őt
új.
Most le, igen, őt leváltották, és pontosabban jön egy új ügyvivő, talán már itt is van, ott ült a külügyminiszter mellett a tárgyaláson kedden, egy szimpatikus úriember, akivel majd itt nyilván fogunk egyeztetni Budapesten az átmeneti időszak. Már úgy értem, hogy a nagykövet végleges kinevezéséig, vagy végleges nagykövet kinevezéséig tartó időszak együttműködéséről, de szerintem rendben leszünk.
Mit kell ilyenkor figyelni? A kriminológia szabályai szerint szokták figyelni, hogy karrierdiplomata jön-e az amerikai elnök kampánytámogatói közül a legfontosabb, vagy a második legfontosabb jön-e. Szóval miből lehet leszűrni, hogy egy nagykövet mennyire gondolja komolyan azt az országot, ahova küldik?
Hát nyilván a nagykövet komolyan gondolja, mert hogy nem jönne, inkább arra vonatkozóan lehet következtetéseket levonni a személyből, vagy a személy környezetéből, hogy a küldő ország, vagy annak vezetője milyen jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek. Ugye Donald Trump első időszakában egy olyan nagykövet volt itt, aki egy telefonhívással el tudta érni az elnököt. Tehát ha úgy volt, hogy akar beszélni az elnök, akkor fel tudta hívni. Nyilvánvalóan minden nagykövet nincsen ebben a pozícióban, mert van mondjuk 180 nagykövet az Egyesült Államoknak, kb. Nyilván nem tudja mind a 180 felhívni. De az, hogyha ide jön egy barátja az elnöknek, vagy az elnökkel baráti kapcsolatot ápoló diplomata, aki el tudja érni egy telefonhívással az elnököt, az azt sugallja, hogy az az elnök, az nagyon komoly jelentőséget tulajdonít a két oldalú együttműködésnek. Nem tudjuk, hogy most ki lesz az új nagykövet. Hallottunk mindenfajta lehetőségeket, de majd, hogyha jön hivatalos közlés, akkor majd tudni fogjuk. De
személyes benyomásai szerint az amerikai külpolitika az milyen körben alakul? Az elnök maga találja ki, Rubio külügyminiszter referál neki, és ketten találják ki, 500-an találják ki. Hogy működik?
Hát itt három főszereplőt tudnék azonosítani. Maga az elnök nyilvánvalóan, aki megadja, megszabja az irányokat. Látjuk, hogy a kampányban is komoly időt szentelt annak, hogy a világpolitikai kérdésekről elmondta a véleményét. Mindenki tudta előre, hogy mind a közel-keleti válság, mind az ukrajnai háború megoldása az előkelő helyen fog szerepelni a teendői között, és mivel ez két külpolitikai, sőt világpolitikai kérdés, ezért nyilvánvaló, hogy az elnök mélyen involválódik az amerikai külpolitika kialakításában és végrehajtásában is. Aztán ott van a nemzetbiztonsági tanácsadó, Mike Waltz, akivel ugye már többször találkoztam. Már a kinevezése, már ezt a kinevezését megelőző időszakban is, hiszen ő a kongresszusban a magyar baráti tagozat tagja volt, és már akkor egyeztettem vele személyesen, amikor a globális minimumadó blokkolása miatt az előző amerikai adminisztráció Biden elnök alatt megszüntette a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást, tehát még oda visszanyúlóan van egy kapcsolatunk. Aztán találkoztam vele már mondjuk úgy, hogy kijelölt, vagy tudható leendő nemzetbiztonsági tanácsadói korszakában is, és találkoztam vele ugye azóta is, hogy kinevezték. És Mike Waltznak kifejezetten nagyon nagy szerepe van a külpolitika kitalálásában és végrehajtásában is, én úgy látom, és nyilvánvalóan maga a külügyminiszter, Marco Rubio, aki pedig vezeti a világ legerősebb külügyminisztériumát, de nyilvánvalóan egyúttal kitalálója, formálója és végrehajtója is az amerikai külpolitikának. Úgyhogy Magyarország helyzete ebből a szempontból is szerintem kifejezetten kedvező, hogy mind három személlyel nagyon szoros nexus tudunk fenntartani, a miniszterelnök úr Donald Trump elnökkel, én pedig a nemzetbiztonsági tanácsadó és a külügyminiszter kollégával.
Sikerült valamilyen előrelépést elérni a kettős adóztatást elkerülő egyezmény visszaléptetésében? Ez 2022. júliusában az amerikaiak egyoldalúan mondották föl, de ugye 2023-tól volt hatályos, mert volt egy ilyen átfutási ideje.
Igen, hát ugye rombolni mindig sokkal könnyebb, mint alkotni, tehát egy nemzetközi megállapodás felmondani sokkal könnyebb, mint az újat létrehozni. Mert gyakorlatilag nulláról kell kezdeni az eljárás szempontjából. Tehát ugye ratifikációra van szükség, kongresszusi jóváhagyás, stb. Stb. Tehát nyilván nem egy egyik napról a másikra. Ami viszont jó hír, hogy két miniszterrel is tárgyaltam erről, nem csak Rubio miniszter kollégával most a héten, hanem két héttel ezelőtt a pénzügyminiszterrel is, Bessent miniszter úrral, és mind a két helyen pozitívan viszonyultak ezen felvetésünkhöz, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy egy olyan ok miatt, két okból nem meglepő, egyrészt, mert egy olyan ok miatt mondta föl annó a Biden adminisztráció ezt a megállapodást, amelyben mi Trump elnökkel értünk egyet, tehát ugye mi blokkoltuk a globális minimumadó bevezetését, a Biden adminisztráció akarta bevezetni, Donald Trump meg bejelentette, hogy semmilyen módon nem tartja magát ennek részesének, tehát itt van egy ilyen, itt is van egy ilyen véleményazonosság. Másrészt pedig nyilván azért, mert van nagyjából 1700 amerikai vállalat Magyarországon, 105 000 magyar embernek adnak munkát. Nekik nyilvánvalóan hátrányos helyzetet állít elő az, hogy nincsen egy kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodás érvényben. És nyilvánvalóan az amerikaiak nem akarják, hogy a saját vállalataik mondjuk valamifajta hátrányokkal szembesüljenek ők maguk miatt külföldön. Úgyhogy itt van két ok, ami miatt remélem, hogy gyorsak tudunk lenni.
Mit számít gyorsnak ebben a menetrendben? Egy év? Egy hónap? Egy hét?
Igen, tehát itt ugye nem a saját mértékegységünkkel kell mérni. Mert azt látni kell, hogy mondjuk a világ első számú szuperhatalmának napirendjén akkora ügyek szerepelnek, amelyek mögött vagy között alig látszanak ilyen ügyek, ami kisebb szereplők számára meg a legfontosabbak. Tehát ami nekünk a legfontosabb, az egy nagy szuperhatalom szempontjából nem biztos, hogy a radarra tud kerülni egyáltalán.
Nem fér be a napi rendjükbe.
És ezt, hogy is mondjam, nem minősítőleg, hanem leíró jelleggel mondom, mert ez az élet. Tehát ezen nincs nagyon mit csodálkozni. Egy viszont, ami a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy egy velünk kifejezetten baráti kapcsolatot ápoló adminisztráció van, amelynek tagjai úgy érzem, hogy személyesen is motiváltak abban, hogy jó együttműködés legyen a két ország között, ezért szerintem jó reményünk van arra, hogy relatíve gyorsan mind a szankciós listázások ügyén, mind a kettős adóztatás ügyén túl tudunk lendülni. Most én nagyon szívesen mondanék önnek mértékegységeket, hogy egy hónap, 16 nap, 28 nap vagy 3 hónap, azért nem tudom ezt felelősséggel megtenni, mert a legnagyobb jó indulat, és csak azt tudom mondani, hogy azon vagyunk, hogy ez minél előbb létrejöjjön. És mivel nyitottság van a másik oldalról, ezért ez egy folyamatos follow-up utókövetési kötelezettséget ró ránk, tehát én magam is, a kollégáim, a nagykövetünk Washingtonban folyamatosan görgeti ezt az ügyet előre, mindenki a maga szintjén, napirenden tartva az ügyet.
De Rogán Antal lehúzása a szankciós listáról az is ilyen bonyolult, arról azt mondták, hogy ez nyilvánvalóan bosszúból történt. Igen. Az ember azt képzelni, hogy akkor amögött azért olyan nagy apparátus nem kell, vissza kell tenni.
Jó lenne, ha csak egy lehúzásról lenne szó, mert az egy vonalzó meg egy toll elég, vagy a delete gomb a számítógépen is megvagyunk, de ugye ez a helyzet, hogy ugye egy jogi aktussal került rá Rogán Antal erre a listára, még akkor is, hogyha ez egy kizárólagosan politikai, kicsinyes frusztrációból fakadó politikai bosszú eredménye volt, de az egy jogi folyamatot is igénybe vett. Most ugyanilyen jogi folyamattal lehet levenni az illetőt, mondjuk Rogán Antalt, vagy bárki mást, akinek esetében ez indokolt. Ezt a jogi folyamatot elindítottuk.
és kormány, vagy magának
nem, Rogán Antal. Ezt a nyilván a támogatásunkkal ezt a folyamatot elindítottuk, azért is mondom több eszem első személyben, mert hogy ebben természetesen mi is segítünk és részt veszünk, hiszen mi is nem egy magánszeméről beszélünk, hanem a magyar kormány egy miniszteréről, tehát mi lenne kormányzati munka vagy feladat, hanem ez. Tehát elindítottuk ezt a jogi eljárást. Emellett nyilván a politikai ráhatást is megindítottuk, ugye mind a pénzügyminiszterrel, mind a külügyminiszterrel, mind a nemzetbiztonsági tanácsadóval többször is beszéltem erről a kérdésről. Soha senki nem vitatta, hogy ez egy politikai jellegű akció volt, ugyanakkor még egy jogi úton kell végigmenni, hogy ezt magunk mögött hagyhatjuk. Na, elindultunk ezen jogi úton, és talán a fairly soon kifejezés hangzott el, amikor nagyjából arról beszéltünk, hogy ez milyen időtávon belül tud megoldódni.
Ugye van ott egy, lehet.
Igen, van ott Egyesült Államokban, ugye ott Department of the Treasury-nek hívják a pénzügyminisztériumot, és ennek van egy OFAC nevű alárendelt szervezete, amely az ilyen szankciós listázásokat tartja nyilván, meg az ehhez szükséges jogi eljárásokat folytatja le. Na most ott kellett petíciót benyújtani, ez megtörtént, és ők viszik végig azt a jogi folyamatot, aminek a vége nem lehet más, mint Rogán Antal levételről a szankciós listáról, és ezt nem azért mondom, mert nekem ő a barátom, meg ismerem, hanem azért mondom, mert nyilvánvalóan mondva csinált okokkal került oda.
Kárt okoz annak, akit fölhúznak egy ilyen szankciós listára, vagy ez egy politikai nyomásgyakorlás, mert csúnya dolog ott lenni?
Hát most nézze, nyilván senki nem szeretne úgy kelni, hogy arról szólnak a hírek, hogy az Egyesült Államok őt egy szankciós listára helyeztenek. Vannak mindenfajta jogi következményei. Most ennek a részletezésébe akarnék belemenni, de nem jó, az kétségtelen. Meg igazságtalan, tehát miért is? Tehát azért, mert van egy nagykövet itt, vagy volt egy nagykövet Budapesten, aki személyesen frusztrált volt amiatt, mert nem tudta belenyomni Magyarországot egy olyan pozícióba, ami ellentétes volt a nemzeti érdekünkkel, és akkor azt gondolta, hogy akkor még egy ilyen búcsú ajándékként gyorsan a magyar kormány egyik kulcsfiguráját ráteteti a szankciós listára. Hát szóval azért ez elég kicsinyes, meg idegesítő is, meg van ősztem.
Milyen következményei lehetnek annak, hogyha kiderül, hogy kik kaptak USAID pénzt Magyarországon, és egyáltalán milyen időtávra kell visszamenni, amiket ezt vizsgálják?
Hát szerintem itt elsősorban azt kell megnézni, hogy kik azok, akik olyan tevékenységre kaptak külső finanszírozási támogatást, akik aztán ezt a támogatást magyarországi politikai akarat befolyásolására használták fel, vagy Magyarország nemzeti, nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekeit sértő módon használták fel. Tehát mondjuk kik népszerűsítettek belőle migrációt, kik támogattak migrációt elősegítő szervezeteket, embercsempészeket, kik finanszíroztak hazugságkampányt Magyarországgal szemben, kik járatták le Magyarországot, kik lobbiztak Magyarország ellen magyar létükre. Szóval ezeket kell szerintem megvizsgálni, és akkor csak a legsúlyosabb következmények jöhetnek szóba szerintem.
Ki dönti el, hogy melyik tevékenység az, amelyik tilalmazott? Mondjuk egy migrációval kapcsolatos pénzt föl lehet használni a beérkező emberek egészségügyi ellátására, meg lehet propagandát csinálni belőle. A kettő nem feltétlenül ugyanaz.
Hát nézze, ugye vannak hatóságok Magyarországon, akiknek az a dolguk, hogy ezt elbírálják. Van szuverenitásvédelmi hivatalunk, most lett egy kormánybiztos is. Hát ennek Magyarországon egy jó körülírt jogi kategóriák által meghatározott eljárásrendje van, és ebben az eljárásrendben kell mindezeket a kérdéseket majd feltenni.
Mikorra várható a lista? Erről mondtak-e valamit az amerikaiak? Sőt, most már Magyarország, magyar kormánynak is van ott egy embere.
Igen, a kormánybiztos úr, úgyhogy a külügyminisztériumhoz tartozik, ott volt velem, Marco Rubionál, és ő külön le is ült a USAID megbízott vezetőjével, Peter Marokkóval, és végignézték azt a menetrendet, amelynek alapján majd a magyarországi kivizsgálás meg tud történni. Ugye itt egy hatalmas adatbázisról beszélünk, hát sok-sok milliárd dollárnyi támogatást szórtak szét a világban az amerikaiak arra, hogy befolyásolják saját kényük kedvük szerint a belső folyamatokat más országban. Úgyhogy ezek az adatok folyamatosan kerülnek feldolgozásra és nyilvánosságra. Nyilván a mi kormánybiztosunk is dolgozik részben maga, részben meg Peter Marokkóval összehangolva.
Ha valaki olyan is kapott, aki egyébként a kormány politikájával párhuzamosan azt nem sértve halad, akkor azt is nyilvánosságra hozzák?
Hát nem tudom, hogy ilyen történt.
Mennyiségű, Soha nem tudja senki.
Hát én a teljes transzparencia híve vagyok, az biztos, amikor a külföldi finanszírozási forrásokról van szó, független a felhasználás céljától.
Mi lesz az Európai Uniós forrásokkal? Ezek teljesen legális források, pályázható pénzek vannak. Megítélés kérdése, hogy ki az, aki a kormány megítélése szerint helyes vagy helytelen célra fordítja?
Hát ez van nemzeti érdek, van nemzetbiztonsági érdek, van nemzetgazdasági érdek, ez mindenki számára világos. Aki ezekkel ellentétes tevékenységet folytat, az a nemzeti érdek ellen lép fel, és annak a következményeit pedig viselni kell. Itt nem arról van szó, hogy valaki azt mondja, hogy a Fidesz szuper, vagy a Fidesz nem jó. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy mondjuk embercsempész hálózatokat támogat-e valaki. Valaki népszerűsíti-e Magyarországot, mint migrációs úticél. Valaki lejáratja-e Magyarországot lehetséges munkahelyteremtő beruházók körében, és így tovább, és így tovább. Szóval itt minőségileg azért másra kell gondolni, mint hogy adott esetben mondjuk a politikai szimpátiája, akit milyen oldalra visz.
Február 28-án Pozsonyban késsel támadtak meg egy magyar fiatalembert. Az ottani Magyar Szövetség szerint ennek egyértelműen az volt az oka, hogy magyarul beszélt. Van-e a magyar külügynek dolga, amikor ilyesmi történik Szlovákiában?
Természetesen felvettük egyből a kapcsolatot a szlovák külügyminisztériumban. Ugyanakkor Amerikában voltam, úgyhogy a helyettesen Magyar Levente beszélt a szlovák külügyminiszter helyettessel. Én pedig tegnap csütörtökön találkoztam Juraj Blanár külügyminiszter úrral Pozsonyban. Nem, hogy mondjam, az időzítése a két esemnek az véletlen.
Tehát,
az
egy héttel korábban volt a pozsonyi támadás.
Igen, tehát ez már egy előre leegyeztetett időpont volt, és ott engem a Juraj arról, a miniszter úr arról biztosított, hogy a szlovák hatóságok a lehető legszélesebb körű, lehető legátfogóbb és legszigorúbb eljárást fogják végrehajtani annak érdekében, hogy minden részletére ennek a támadásnak fény derüljön, és fény derüljön arra is, hogyha ennek nemzetiségi mozgatórugója volt, és a megfelelő büntetéseket pedig kiosszák. Én két dolgot tartok itt fontosnak. Egy, hogy az eset súlyosságát ugye nem szabad alulbecsülni, hogyha valóban arról van szó, hogy a magyar nyelv használata miatt valakit támadás ér, azt egy súlyos incidensként kell számon tartani. Ugyanakkor azt sem szabad hagyni, hogy egyes milyen aljas elkövetők veszélybe sodorják annak az elmúlt jó pár évnyi munkának a gyümölcsét, amely nyomán ma oda jutottunk, hogy Magyarország és Szlovákia között olyan kiváló együttműködés van, mint még korábban soha. És szerintem minél jobb az együttműködés két ország között, annál kevésbé van táptalaja a nemzetiségi vagy etnikai alapú támadásoknak. Tehát, hogyha az ember megkérdezi mondjuk a felvidéki magyarokat, hogy nekik mi az érdekük, hogy inkább legyen jó kapcsolat Magyarország és Szlovákia között, vagy ne, akkor nyilván mindenki azt mondja, hogy legyen jó kapcsolat, mert minél inkább jó kapcsolat van két ország között, annál jobb a kapcsolat a két nemzet között, és akkor a másik ország területénről nemzeti közösséggel szembeni magatartás is annál korrektebb.
Ki szokott derülni egy-egy ilyen eset után, hogy a mozgatórugó az elemi magyar gyűlölet volt, garázdaság volt, vagy valami számító provokáció volt mögötte, hogy a két országot, vagy annak két vezetését egymás ellen hangolja?
Hát jó lenne, ha kiderülne, hát erre van rendőrség, meg erre vannak a szolgálatok, meg különböző hatóságok, hogy ilyet kiderítsenek. Hát valamit nyilván ki fognak tudni deríteni. Egy dolgot nem szabad hagynunk, még egyszer mondom, hogy a magyarok és szlovákok közötti kapcsolatot ez megmérgezze, mert ugye annak tragikus hatásai is lehetnének. Tehát a súlyosságát sem szabad alulbecsülni ennek az esetnek, ugyanakkor nem szabad engedni, hogy ebből valami fajta olyan következtetéseket vonjunk le, ami a mondjuk nem korrekt vagy túl van az igazságon.
De mennyire kell egy magyar kormánynak visszafogottnak lenni, amikor ilyen ügyeket elé visznek? A Szlovákiai Magyar Szövetség szerint egy szlován meccsen az egy rigmus, hogy üst fejbe a magyart. Még mindig.
Hát igen, ez nyilvánvalóan nem helyes. Hát nem csak Szlovákiában látjuk ezt, Romániában is többször előfordul futballmérkőzéseken, hogy a magyarokat tendenciózusan szidó rigmusokat kántálnak. Ugye a román futballbajnokságban nem egyszer elő is fordult, hogy a játékvezető lefújta a mérkőzést, amit utána aztán a futballszövetség ugye papíron rendezett el. Volt, hogy a magyar pont volt, hogy a kárvallott csapat kapta a 3 pontot, meg volt olyan is, hogy újra kellett játszani, tehát van minden. De a lényeg az, hogy ezeket a kérdéseket napirenden kell tartani, mert ezek elfogadhatatlan dolgok. Tehát az, hogy a 21. században egy más nemzetet gyalázzanak akármilyen sporteseményen, vagy támadjanak meg valakit azért, mert adott ideg, vagy az adott nyelven beszél az adott ország nem állami nyelvén, ez elfogadhatatlan. És hát azt hiszem, hogy Ha valamiben lehet széles körű egyetértés Magyarországon, akkor az az, hogy a határon túli magyar közösségekért a mindenkori magyar kormánynak ki kell állnia. Most mondom ezt úgy, hogy pontosan tudom, hogy vannak olyan pártok, akik a kettős állampolgárság ellen hangolnak, de a lényeg az, hogy szerintem a magyar, mindenkori magyar kormánynak úgy a kötelessége kiállnia a határon túli magyar közösségekért, hogy ezt meg is tesszük mi is. Legyen szó a kárpátaljai magyarok jogfosztásáról, legyen szó a szlovákiai késerésről, legyen szó a romániai futballmérkőzések rigmusairól, mindig ki kell állni. De még egyszer azt gondolom, hogy legalább akkor a feladat az, hogy jó kapcsolatokat építsünk, mert minél jobbak a kapcsolatok, szerintem annál kevesebb táptalaja van az ilyen elítélendő cselekmények.
A magyar kormány által a határon túli magyaroknak nyújtott különféle támogatásokat az anyaországaikkal, vagyis a fogadó országgal sikerült már elfogadtatni?
Mindig egyeztetünk.
Tehát most már azt mondják, hogy ez rendben van így?
Hát nézze, mindig egyeztetünk, hogy az Európai Unióban a tőke szabad áramlása, a szolgáltatások szabad áramlása ad egyfajta szabadságot. De természetesen mindig korrektül megtörténik a fogadó ország tájékoztatása. A lelkesedési szintek azok különböznek, mert még mondjuk Szerbiában abszolút egy harmonikus, szinte közös támogatási programmá alakult ez, addig más helyeken adott esetben kicsit több időre volt szükség ahhoz, hogy megértse az adott ország, hogy itt igazából egy kölcsönös érdekről van szó, mert az adófizetés az adott országban történik, a munkahelyek ott jönnek létre, az export onnan indul ki, a vállalkozókat vagy beszállítókat ott foglalkoztatnak, szóval én azt gondolom, hogy még ha érzelmileg valakinek adott esetben volt is bármilyennel problémája, az érdek alapon meg pontosan meg tudta érteni, hogy miről van szó.
Az Európai Unió nyugat-balkáni bővítése, az közelebb van? Ott a friss adatok szerint vannak országok, akik nagyon régóta várnak, és csökken az unióhoz való vágyakozás, intenzitása.
Hát, szerintem nem szabad csodálkozni, tehát amikor próbálok visszaemlékezni a számot, nagyjából olyan 14 év, 17, szóval sok az átlagos várakozás ideje most már a nyugat-balkáni országoknak. Hát itt voltak az észak-macedónok ugye a héten. Észak-Macedónia most ünnepelte idézőjelben a 20 éves évfordulóját a tagjelölté válásnak. 20 év. 20 év. És annyiban nem tudott megállapodni a 27 tagország az Európai Unióban, hogy végre megkezdődjenek a érdemi tárgyalások. Tehát én azt látom, hogy nagyon veszélyes játékot játszik az Európai Unió több okból is. Egyrészt az Európai Unió most nincs jó formában. Tehát minden, ami frissességet, lendületet, dinamikát, új erőt hoz, új energiát hoz, arra szükségünk lenne. És hát honnan tudna mindez jönni, ha nem a feltörekvő Nyugat-Balkánról, ugye ez egy. A kettő, hogyha sokáig szórakoznak egyes tagországok, és mondanak mást az zárt ajtók mögött, mint nyilvánosan, akkor az Európai Unió hitelességét véglegesen erodálni fogják. Három, hogyha sokáig érzik úgy a nyugat-balkáni országok, hogy megalázó helyzetbe kerülnek azzal, hogy mindig valami új feladat, új cél, új kötelezettség felírására kerül sor, ahelyett, hogy végre előrehaladhatnának, akkor szerintem teljesen természetes, az emberek egy része azt fogja, hogy növekvő része fogja azt mondani, hogy elmentek ám. Szóval, hogy na most már akkor hagyjuk, vegyük magunkat komolyan. És én ezért tartok attól, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás iránti elkötelezettsége az embereknek a Nyugat-Balkánon csökkenni fog, mert hát azt látják, hogy hiába tesznek meg mindent, hiába próbálkoznak, csak a kioktatás meg a lenézés jön az Európai Unió oldaláról. És akkor megint sírhatnak az Európai Uniós kollégák, hogy hú, hát a többiek, már hogy más szereplői a világpolitikának, milyen befolyásot tesznek szert a Nyugat-Balkánon. Hát persze, hát ugye a vákum nincs. Tehát a vákumot valaki mindig betölti, és azok nem mi vagyunk, akkor más meg fogja tenni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az Aréna vendége. Műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.